lezárták a nyomozást. R. Sándor szúrta le a kézilabdázó Marian Kozmát egy évvel ezelőtt. Kisebbségpolitikai gondok Szlovákiában. Erről is tárgyaltak a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán. Országos körúton a szerb kisebbségi miniszter a Magyar Nemzeti Tanácsot kereste fel elsőként. Jó estét kívánok! Lezárta a nyomozást a Kozma gyilkosság ügyében a rendőrség. A hatóság szerint a veszprémi csapat volt kézilabdázóját, a sárbogárdi R. Sándor szúrta szíven egy évvel ezelőtt, február 8-án hajnalban, a veszprémi Patrióta lokál előtt. Ezt szakértői vélemények, tanúvallomások és egyéb bizonyítékok támasztják alá. A kést nem találták meg a rendőrök. Az ügynek összesen 27 gyanúsítottja van, közülük 15-en előzetes letartóztatásban vannak.
Hosszú és nehéz ügyön vagyunk túl.
A nyomozás során 700-nál is több embert hallgattak, ki 260 híváslistát elemeztek, az ügyirat pedig 38 aktát, azaz 13 ezer oldalt tesz ki. A bűnügyi költség 68 millió forintra tehető.
Lent a diszkó részben a veseszúrást R. Sándor hajtotta végre. A diszkó előtt a verekedés során szintén R. Sándor volt, aki szíven szúrta Marian Kozmát, míg a segítségére siető Iván Pesicset pedig N. Győző szúrta övesén.
R. Sándort, N. Győzőt, valamint az Enyingi S. Ivánt, aki szintén részt vett a Marian Kozma elleni támadásban, társtettesként elkövetett emberölés, továbbá életveszélyt, illetve maradandó fogyatékosságot okozó testi sértés büntettével gyanúsítják. Mocsai Lajos, a csapat edzője azt mondja, közeledve a tragédia évfordulójához a szörnyű emlékek egyre jobban felszínre kerülnek.
Azt gondoltuk, hogy egy év után lezáródnak az események, és érzem a csapaton azt, hogy ugyanolyan élő és aktív, hiszen annak dacára, hogy mindannyian szerettük volna, hogyha ez véglegesen mondjuk az életünkből úgy, mint meghatározó esemény a napi életünkből eltűnik, hanem inkább a kegyelet és a visszaemlékezés és Kozma Marian emlékének gondozása keresztül tudtunk volna rá gondolni, de ez még így nem fejeződött be.
Az ügyet várhatóan márciusban adják át vádemelési javaslattal az ügyészségnek.
Reggel óta tart a házkutatás a MÁV Informatika ZRT fővárosi székházában. A rendőrök november óta hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoznak a közlekedési miniszter feljelentése nyomán. Azóta adatokat kértek egyes munkaszerződésekről, végkielégítésekről és 20 tanácsadói szerződésről. Ezeknek egy részét megkapták, de a nyomozók szerint valószínűleg nem jutott el hozzájuk minden irat. Ezért adásunk idején is a helyszínen kutakodnak a társaság déli pályaudvari épületében. Közben a MÁV részéről jelentették, minden kért dokumentumot eljuttattak a rendőrséghez. A szlovákiai választások közelettével egyre több támadás éri a felvidéki magyarságot. Erről is tárgyaltak a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán. Az ülésen áttekintették a határon túli magyarság helyzetét és záró nyilatkozatot fogadtak el.
Meglehetősen nagy aggodalommal követjük a szlovákiai fejleményeket.
A választási kampány intenzív szakaszába érkezett Szlovákia, véli Németh Zsolt.
Ezen a héten is folytatódik a cirkusz a szlovák parlamentben, ugyanis a Szlovák Nemzeti Párt újabb javaslatokkal áll elő a magyarság hátrányos megkülönböztetése, diszkriminációja érdekében.
Németh Zsolt szerint ez bizonyítja az úgynevezett hazafiassági törvény, amely szerint az iskolákban a tanítási hetet a szlovák himnusz eléneklésével kellene kezdeni, valamint az a javaslat, amely büntethetővé tenné a Benes dekrétumok kritikáját. A fideszes képviselő üdvözölte a bajnai kormány döntését, mely szerint 50 milliós nyelvalapot hoztak létre a felvidéki magyarok jogsérelmének anyagi orvoslására.
Jelen pillanatban még nincs tudomásunk arról, hogy a Kulturális Minisztérium kezdeményezett volna valamifajta büntetést valakivel szemben.
Sőt, azt sem tudni, hogy folytatódik-e az eljárás a nyelvtörvény megsértése miatt a szabad újság ellen, mondta Berényi József. A szlovákiai képviselő reméli, hogy június 12-éig, a szlovák parlamenti választásokig komolyabb büntetést nem rúg ki Pozsony, éppen azért, hogy a szlovák-magyar viszonyt nem érgesítse el.
Amennyiben megtörténne az első büntetés, és ezt a büntetést az illető kérni, hogy Magyarország fizesse át ebből az alapból, akkor derül majd ki igazán, hogy ennek milyen lesz a következménye Szlovákiában.
Alkotmányellenes az ukrán nyelvhasználatot szabályozó rendelet, így döntött az ukrán alkotmánybíróság. A tavaly szeptemberben hozott kormányrendelet arra kötelezte az ukrán tannyelvű állami és önkormányzati iskolák tanárait, hogy munkaidőben csak az államnyelvet használják. A bírák kimondták, hogy az iskolai nyelvhasználat csak törvénnyel szabályozható, azt a parlamentnek kell megszavaznia, így a kormány túllépte hatáskörét. Azt viszont, hogy az állami vagy önkormányzati iskolák oktatásának nyelve az ukrán, de a nemzetiségi iskolákban tanulhatnak magyarul is, érvényben hagyta és alkotmányosnak minősítette a testület. Viktor Janukovics ellenzéki pártvezér és Julia Timoshenko kormányfő száll ringbe az államfői posztért az ukrajnai elnökválasztás második fordulójában. A jelöltekről vasárnap szavaznak az ukrán választók.
Az első fordulóban Julia Timoshenko a voksok 25%-át szerezte meg, ellenlábasa Viktor Janukovics 35%-ot kapott. A kárpátaljai magyar politikusok közül sokan őt tartják befutónak.
Janukovicsnak nagyobb az esélye, hiszen az első forduló 10% különbség elnyerte. Azonban a mérkőzés nincs lejátszva, sok függ a harmadik és a negyedik helyezett Jipko, illetve Arseny Jacenyuk választóinak a döntésétől, hiszen ők megfordíthatják az eredményt.
Megfelelő program hiány a KMKS egyik jelöltet sem támogatja, az UMDS viszont továbbra is Viktor Janukovics mellett teszi le a voksát.
Úgy vélem, hogy a hivatalban lévő kormányfő két kör közötti görcsös kapkodása nem igazán hozta meg az általa várt hatást. Így bízok benne, hogy a kisebbségbarát államfő jelölté lesz a végső győzelem.
Kárpátalján az első fordulóban a magyarok többsége Viktor Janukovicsra szavazott.
A jelenlegi kormány részéről semmiféle újabb ígéret nem született, és Janukovics volt az, aki felvállalta a jelenlegi oktatásban lévő problémák megoldását, és valószínűleg a magyarok rá fognak szavazni.
Az első fordulóban az ukrán választók 66%-a járult az urnákhoz. Elemzők szerint vasárnap is hasonló lesz a részvételi arány.
Országos körútra indult a szerbiai kisebbségi miniszter, elsőként a Magyar Nemzeti Tanácsot kereste fel. Azt mondja, nem csak azért, mert a legnagyobb számú kisebbségről van szó, hanem azért is, mert a magyarok a legszervezettebbek, és nemzeti tanácsuk példaként szolgál másoknak is.
Szabadkán a közös feladatokról volt szó. A kisebbségi miniszter ugyanis a Magyar Nemzeti Tanácsot kérte fel, hogy segítsen az albán kisebbségnek a választások előtti munkában.
Közös feladatban, teendőben közös erőfeszítést fogunk tenni annak érdekében, hogy a költségvetési támogatások objektív mércék szerinti felosztásában mi magunk részéről is javaslattevőként lépjünk föl.
A nemzeti tanácsokat országszerte egy időben, vagyis május derekán, illetve június elején választják. Annak a közösségnek, amelynek elkészül a választói névjegyzéke, lehetősége lesz a közvetlen választásra. A magyarok közül egy hónap alatt több mint 120 ezeren iratkoztak fel a listára.
Az már bizonyos, hogy a magyar közösség közvetlenül választhatja meg a nemzeti tanácsát. Igaz, hogy van eltérés a feliratkozottak száma és a feldolgozott adatok között, de az biztos, hogy aki rajta van a listán, annak a jelentkezése hivatalos lesz. A névjegyzéket március 9-én zárjuk le.
A magyar névjegyzékből eddig csak valamivel több mint 76 ezer adatot dolgoztak fel. A miniszter megígérte, hogy felgyorsítják a munkát. A most elkészült választói névjegyzék a következő választásokon is érvényes lesz.
Washingtoni kérésre Románia is csatlakozik az Európában kiépülő amerikai rakétavédelmi rendszerhez. Erről döntött rendkívüli ülésén a román legfelsőbb védelmi tanács. A tervet még a bukaresti parlamentnek is ratifikálnia kell. Traian Băsescu államfő azt mondta, a rakétavédelmi rendszer fejlesztése nem irányul az Orosz Föderáció ellen. A ballisztikus rakéták megsemmisítésére alkalmas elfogó rakétákat 2015-ig telepítik az ország területére. Mégis folytatják a H1N1 influenza elleni védőoltás tesztelését a 10 és 16 év közötti gyerekeken Aradon és Temesváron. Ezt mondta az oltást kifejlesztő bukaresti intézet igazgatója híradónknak, és cáfolta azt, hogy a viták miatt ideiglenesen leállították volna a teszteket. Egy román lap robbantotta ki a botrányt, amikor azt írta, hogy pénzt kaptak azoknak a gyerekeknek a szülei, akiken tesztelték az oltást.
A botrány miatt az Arad megyei gyermekvédelmi igazgatóság és a megyei közegészségügyi hatóság is vizsgálatot indított, de mindent rendben találtak. A teszteket végző cégnek minden engedélye megvan a klinikai teszteléshez.
Azt tapasztaltuk, hogy minden törvényi előírást betartottak, vagyis a szülők és a gyerekek is írásban beleegyezésüket adták, előzőleg felvilágosítást tartottak a gyerekeknek, tehát gyermekvédelmi szempontból semmi törvényellenes nem történt.
A bukaresti Cantacuzino intézet igazgatója híradónknak azt mondta, voltak gondjaik a médiabotrány miatt, de nem álltak le a tesztekkel.
A tesztelés folytatódik, továbbra is tart, sőt arra kértük a céget, amelyikkel szerződésünk van, hogy február végéig fejezzék be a tesztelést a 10-16 évesek korosztályában.
A vizsgálatok kimondták, hogy nem törvényellenes pénzt adni azoknak, akik vállalják, hogy alávetik magukat a teszteknek, még akkor sem az, ha gyerekekről van szó. Eddig 36 gyereken tesztelték az oltást, ebből 25-öt Aradon végeztek el. Minden korcsoportban legalább 50 gyereket kell beoltani, mielőtt egy vakcinát engedélyeznek.
Több mint 1 millió fontot, forintban 390 milliót kell visszafizetni a költségtérítési botrányba keveredett brit alsóházi képviselőknek egy nyilvánosságra került jelentés alapján. Sir Thomas Lang, az ügy feltárásával megbízott könyvvizsgáló és jogtanácsos 390 képviselőt a brit alsóház csak nem felét kötelezné a jogszerűtlenül felhasznált költségtérítési pénzek visszafizetésére. Volt olyan honatja, aki kerti medencéjének vagy úszó kacsaház a költségeit számolta el. A nyáron nagy vihart kavart botrányba a belügyminiszter is belebukott. Visszaigénylésében még a fizetős pornófilm megtekintésének díja is szerepelt. Az osztrákokat is érdekli az adócsalók neveit tartalmazó DVD, de ők nem adnának pénzt érte. A lopott svájci banktitkokat őrző lemezt a német pénzügyminisztériumnak ajánlotta fel egy ismeretlen, rajta 1500 ember adatait tartalmazó listával. Ki is fizetik érte a kért 2,5 millió eurót, mert legkevesebb 100 millió eurónyi adóhiány behajtásához segíteni hozzá a hatóságokat. Ausztria is bejelentkezett, hogy amennyiben a Lajstrom osztrák neveket tartalmaz, adóhivataluk igényt tart az őket érintő adatokra.
Egy uniós irányelv szerint, ha egy tagállam olyan adatokhoz jut, amely a másik ország adóhatóságának fontos lehet, akkor köteles ezeket az információkat megosztani. Ez jelen esetben azt jelenti, ha a németek ezen a DVD-n osztrák adatokat találnak, akkor ezeket automatikusan továbbítaniuk kell Ausztriának.
A híradóban eddig elmondtuk, hogy lezárult a nyomozás a Kozma ügyben. A rendőrség szerint R. Sándor szúrta le a kézilabdázat. A szlovák kisebbségpolitikai gondokról is tárgyaltak a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán. És beszámoltunk arról is, hogy a Magyar Nemzeti Tanácsot kereste fel elsőként a szerb kisebbségi miniszter. Most nézzük, mi van még hátra. Vízi bevetésen a tűzoltók a jégről mentést gyakorolták a Kis-Dunánál. Hamarosan indul a busójárás Mohácson, a jövő héten kezdődik a télűző népi mulatság. A Fidesz szerint, ha folytatódik a Gyurcsány korszak, az MSZP be fogja vezetni az ingatlan adót, legfeljebb más nevet talál hozzá. László Tamás azt mondja, legutóbb Oszkó Péter buktatta le a szocialistákat. A fideszes képviselő szerint a pénzügyminiszter elszólta magát, amikor arról beszélt, hogy a vagyonadó terve igen csekély változtatással bármikor elővehető a fiókból.
A kormány közel sem nyugodott bele, és közel sem fogadta el, hogy elbukott az ingatlanadó tervezete az Alkotmánybíróság józan döntésén, és ezzel győztek az emberek. Úgy látjuk, hogy az MSZP fenyegetése továbbra is ott van az emberek feje felett.
A szocialisták arra kérik a Fideszt, számoljon el azzal, milyen adatbázist használ és mennyit költ kampánylevelekre. Török Zsolt emlékeztetett arra, hogy az adatvédelmi biztos is elítélte a Fideszt, amiért több millió választópolgárnak a lakcímére küldött kampánycélú leveleket. A szocialista képviselő azt mondja, pártja szakértőkkel vizsgálódik, hiszen az ombudsman észrevétele után újabb leveleket postázott a Fidesz.
Nyilatkozzon a Fidesz Magyar Polgári Szövetség! Mennyibe kerültek ezek a levelek? Milyen forrásból finanszírozzák ezeket a leveleket? hogyan küldik ki ezeket, milyen pénzből, hiszen azért ez nem 2 forint, és néhány hónappal, évvel ezelőtt még arról hallottunk, hogy milliárdos adósságállománya van a Fidesznek, miből tudja akkor mindezt finanszírozni.
Az adatvédelmi biztos megkeresésére Szijjártó Péter, a Fidesz elnök és stábjának vezetője azt válaszolta, hogy ők csak nyilvános adatbázisokból dolgoztak. Aláírásgyűjtést kezdeményez a Lehet más a politika a magyar termőföld megőrzéséért. A párt szerint az agrárágazat elkeserítő helyzetben van, ezért arra kérik a kormányt, hogy legalább 3 évvel hosszabbítsa meg a földmoratóriumot. Az LMP szerint az agrárpolitika egészét át kellene gondolni, különös tekintettel a támogatási rendszerre. Úgy látják, egy új szabályozás kialakításához elsősorban széleskörű egyeztetés szükséges.
Mi javasoljuk egy olyan kerekasztalnak a felállítását is, amelyik a érintett szervezeteknek, gazdálkodóknak, szakmai szervezeteknek a bevonásával ki tudja dolgozni egy ilyen a külföldi jó példákat szem előtt tartó új szabályozásnak a körvonalait.
Az MDF felszólítja a Fideszt, az MSZP-t és a szakhatóságokat, hogy hozzák nyilvánosságra a gépjárművek eredetvizsgálatával kapcsolatos közbeszerzési pályázatok szerződéseit. Kerékbárci Szabolcs szóvivő szerint a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága vélhetően az összes jövőbeni nemzeti közlekedési hatósághoz tartozó informatikai fejlesztést is titkossá nyilvánított, ezért nem lehet tudni az eredetiségvizsgálat körül elfolyt pénzekről sem.
Titkos eljárások vagy zárt ajtók mögötti döntések keretében működtette, biztosította a közbeszerzési eljárást.
Nemzeti gyásznappá, nemzeti emléknappá nyilvánítatná a trianoni békeszerződés aláírásának napját a Magyarok Világszövetsége. Patrubány Miklós elnök azt mondta, kezdeményezésüket a választások után, de még június 4-e előtt az új országgyűlés elé viszik. A trianoni békeparancs 90. évfordulójára pedig összmagyar megemlékező tüntetést szerveznek Versailles-ba a Nagy Trianon palota elé. Hódmezővásárhely az első magyar város, amely szembenéz a múltjával. Az önkormányzat 1,5 éve kutatást kezdeményezett, amely az egész városra kiterjedően dolgozza fel a belügyminisztérium 3/3-as csoportfőnökség, az ügynökök és a tartótisztek tevékenységét. A kutatás eredményeit egy tanulmány összegzi.
40 oldalon keresztül az ügynök jelentései 62. január 26. A végső pedig 1981.
1957 és 1989 között 96 ügynök tevékenykedett, jelentett Hódmezővásárhelyen. Egyharmaduknak azonban a személyi adatai nem kerültek elő. Ők jó részt a 80-as években beszervezett emberek voltak. A rendszerváltás után aktájuk eltüntetésével védték őket. Rajtuk kívül még 56 hivatásos tartótiszt kilétére is fény derült.
A teremelő szövetkezetek szervezése, az egyházak ügye, a kórház élete, az ellenzéki csoportok felszámolása a 70-es évek végén vagy a 80-as években, az élet legapróbb területein, a kocsmákban, a közértben, a disznóvágásokon ott vannak a jelentők és a tartótisztek, és az élet minden részletére figyeltek, lényegében ez derül ki a tanulmányból, annélkül, hogy egyébként Hódmezővásárhelyen rendkívül jelentőségű állambiztonsági esemény vagy kockázat lett volna.
A kutatás még korán sem zárult le. A feldolgozott adatokat több fórumon is hozzáférhetővé teszik Hódmezővásárhelyen, hogy mindenki megismerhesse, kik figyelték őket éveken keresztül, mert csak így zárható le a múlt.
A Magyar Orvosi Kamara felszólítja Mesterházi Attilát, az MSZP miniszterelnök jelöltjét, hogy nyilvánosan kérjen bocsánatot az orvosoktól sértő kijelentéseiért. Jéger István, a testület elnöke azt mondta, felháborítónak tartják a politikusnak az egyik fórumon elhangzott azon gondolatát, miszerint egy közismerten baloldali érzelmű beteg rábízhatja-e magát egy jobboldali gondolkodású orvosra.
Ha konkrét esetben bizonyságot hoz, akkor ez maga után vonja jogosan az illetővel szemben a megfelelő szankciót. Ebben a Magyar Orvosi Kamara bármikor partner. Ha azonban ilyet nem tud hozni, akkor ne tegyen nyilvánosan ilyen kijelentéseket, amelyek az orvoskar felháborodását és sérelmét okozzák, mert ezzel nagy nyilvánosság előtt rágalmazást követel, és ezt a Magyar Orvosi Kamara nem hagyhatja szó nélkül.
Jégről mentési gyakorlatot tartottak a tűzoltók a Kisdunánál. Évente többször is riasztják őket olyan balesetekhez, amikor valaki alatt beszakad a jég. Néhány napja a befagyott berettyóba esett egy 10 éves fiú, testét azóta sem találják. A tűzoltók szerint ritkán ugyan, de ilyenkor is lehet életet menteni.
A Csepel-szigetnél láncfűréttel vágnak léket a búvárok a befagyott tóba.
Őket kell majd kimenteni a parton várakozó tűzoltóknak.
Ismét egy jégrőmentési gyakorlat.
A jég most nagyon vastag, több mint 10 cm-es, így még akkor sem törik, ha a szélére lépnek. Ez azonban a valóságban csak ritkán van így.
Ha azt veszük, hogy az illető bekerült a hideg vízbe, és megpróbál visszamászni a jégre, ezáltal lehet, hogy össze fogja törni maga körül a jeget, és még nehezebben fog tudni megmaradni a felszínen, illetve sokkal gyorsabban fog kihűlni a mozgása miatt, mert jobban áramlik körülött a víz.
Marosvári alezredes azt mondja, bármilyen nehéz is, maradjunk nyugodtak, és lehetőleg mozdulatlanul várjuk a mentést. A víz a felszín közelében 0 fokos. A búvárok azt mondják, inkább itt ülnek, a parton ugyanis a speciális ruhákban meleg van. Marosvári ezredes közben a parton magyaráz.
Arra kell számítanunk, hogyha még fönt is van az ember a jégen, hogy ő már maga tehetetlen lesz, és nem fog tudni magán segíteni. Tehát nem tudunk, hiába dobunk neki kötelet, meg hiába mondjuk azt, hogy fogjon meg ezt, fogja meg azt, ő erre képtelen lesz, sőt valószínűleg kommunikációra is képtelen lesz.
Húzzátok!
Ezért különleges eszközöket használnak a mentéshez. Itt azonban még nem ér véget a feladatuk.
Vizes ruhában, ha itt fekszik előttünk a földön, sokkal gyorsabban kiül, mint hogyha meztelen lenne.
Mindenkinek legalább egyszer ki kell próbálnia a mentést.
Hát, húzzad!
Marosvári alezredes azt mondja, kénytelenek így gyakorolni. Éles helyzet ugyanis ritkán adódik, szerencsére.
Lassan!
Ő összesen 3 sikeres mentésre emlékszik. Gyakorlat közben a búvárokat kútbe esett kutyához riasztják, így a bajba jutott szerepét az alezredes veszi át. Búvárruhába bújik. A tűzoltók azt mondják, a legnagyobb ellenségük az idő. Egy átlag ember ugyanis 5-6 perc után elkezd zsibbadni, 15 perc után pedig akár életét is vesztheti a kihűlés miatt. A tűzoltók szerint soha nem szabad egyedül jégre menni, és életveszélyes olyan helyen korcsolyázni, ahol azt külön nem engedélyezik.
Február 11-én kezdődik az idei busójárás Mohácson. A karnevált az UNESCO tavaly felvette az emberiség szellemi kulturális örökségének listájára. Erre egyébként 150 ország pályázatából 5-öt vettek fel azonnal. A mohácsi sokácok népszokása volt az egyik.
Rút famaszkokat öltöttek, és lármás bevonulásukkal.
1955-ben készült felvételek a mohácsi busójárásról. A legenda szerint a helyiek ilyen maszkokkal űzték el városunkból a törököket. A másik magyarázat szerint a jelmezes karnevál nem más, mint a sokácok népi télbúcsúztató, télütő mulatsága. Az UNESCO hazai szervezete hosszú ideig küzdött, hogy a világszervezet vegye fel a busójárást az emberiség szellemi kulturális örökségei közé. Tavaly sikerült.
Vita nélkül került fel a busójárás az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára.
Természetesen ez a címhez kötelez is bennünket, kötelez arra, hogy a busójárást olyannak őrizzük meg, amilyen eddig is volt.
A nemzetközi farsangi dudás találkozót idén is megrendezik Mohácson, úgy mint az országos népzenei tehetségkutató verseny. A többnapos rendezvény fő támogatója idén is a Magyar Fejlesztési Bank.
A Duna Sportban Szőke Viki várja önöket, akitől mindjárt megtudhatjuk, hogy mivel is.
Így van, születésnapja alkalmából köszöntjük Grosics Gyulát, foglalkozunk az EB selejtezőre készülő U21-es labdarúgó válogatottunkat, és a belga bajnokságból is mutatunk 5 gólt, mindjárt kezdünk.
Előtte a legfontosabbak még egyszer röviden. Lezárták a nyomozást. R. Sándor szúrta le a kézilabdázó Marian Kozmát 1 évvel ezelőtt. Kisebbségpolitikai gondok Szlovákiában, erről is tárgyaltak a Kárpát-medencei magyar képviselők fórumán. Országos körúton a szerb kisebbségi miniszter a Magyar Nemzeti Tanácsot kereste fel elsőként. Késő esti híradó ma 22 óra 40 perckor kezdődik. Addig is tartsanak velünk, mert a Magyar Film Napja alkalmából Rövidre vágva című tematikánkban filmet, üdőket vetítünk, majd a Boldog új élet című játékfilmet láthatják. A mai közbeszédben vendégünk lesz Illés Zoltán, fideszes politikus, aki felszólította az MSZP-t, hogy léptesse vissza 6. kerületi jelöltjét. Itt lesz egyébként 60-i Csaba is, és országértékelés előtt, vagyonnyilatkozatok után a Median és a Szonda Ipszos igazgatóját kérdezzük arról, hogy hogy állnak most a pártok. Várjuk önöket a késő esti híradó után.
kedve sajt. Kinek jár ma a legtöbb? Én ma kettő helyet dolgoztam.
Nekem pedig kettő helyet kell lennem.
Az én macimnak meg nagyra kell nőnie.
Amit igazán szeretünk, azt a legjobb megosztani. A medvesajt válogatott alapanyagokból különleges odafigyeléssel készül. Medve. Csak szeretni lehet.
Szerinted mit csinál a medve, amikor kijön a barlangjából? Rajzolt le értékes díjakért.
Náthás, ordugulás, gyötri.
A Nasopax orspray klinikailag igazoltan duzzanat csökkentő és váladékoldó hatású. Nasopax orspray. Kihúzzuk a náthából. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Az 5-ös lottó várható főnyereménye 625 millió forint, a 6-os lottó főnyereménye 222 millió forint. 625 millió és 222 millió forint.
Bármikor bejöhet.
Híradónkat látják, köszöntöm Önöket! Grósics Gyula ma ünnepli 84. születésnapját, a legendás aranycsapat kapusát diák focival köszöntötték.
Így köszöntötték a 84 éves Grósics Gyulát a gyerekek a róla elnevezett Bíkszádi úti általános iskolában. Az ünnepségen természetesen az ajándék sem maradhatott el, ám az aranycsapat legendájának mégsem ez volt a legfontosabb.
Ez egy olyan érzés, amit nem lehet semmihez hasonlítani. 50 évvel a pályafutásom befejezése után, szóval ilyen élményben lehet részem, ezt megosztom a csapat többi tagjával. Bevallom őszintén, 80 éves korom óta nem számolom az éveket tovább. Ott befejeztem, lesz, ami lesz.
Grósics Gyulának a Duna Televízió nevében mi is nagyon boldog születésnapot kívánunk. Magas Láza a kórházban ápolják a 82 éves Sándor Károlyt. Kezelőorvosa szerint az egykori 75-szörös válogatott labdarúgó a népszerű csikar állapota stabilizálódott, de néhány napig biztosan bent tartják megfigyelésre. Krepka Ádám a Vasas csapatában folytatja pályafutását. Az MTK futballistája június 30-áig kölcsönben szerepel az angyalföldieknél. Március 3-án Olaszországban sorsdöntő Európa-bajnoki, egyben olimpiai selejtezőt játszik az U21-es válogatott. Egervári Sándor együttesének itthon játszó magja túl van egy törökországi összetartáson.
Már csak emlék a bronzéremmel záruló egyiptomi U20-as VB, a siker csapat már nevében is egy évvel idősebb, most éppen U21-es. A külföldön játszók ugyan nem lehettek ott a Shakhtar elleni döntetlennel és a Denis Dispor legyőzésével záruló antaliai edzőtáborban, de Egervári Sándor az olaszok ellen már Gulácsira, Komanra, Németre vagy a most Bariba szerződő Gosztonyira is számít.
Sajnos nem tudtunk sem Filkor Attilát, sem Vas Ádámot, Koruc Pétert vagy Stieber megnyerni ennek a túrának, ezért sajnos ezen a előttünk álló olaszok elleni Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen nem fognak tudni oda kerülni a kerethez.
Nemzetközi labdarúgással folytatjuk. A belga bajnokság rangadóján a Juhász Rolanddal pályára lépő Anderlecht közvetlen üldözőjét, az FC Brugget fogadta.
A várakozásoknak megfelelően óriási hangulat fogadta a belga pontvadászat két legjobb csapatát a Van den Stok stadionban rendezett rangadón. Az Anderlecht már az 5. percben vezetést szerzett, legnagyobb örömünkre a magyar válogatott Juhász Roland fejes góljával. A hazaiak nem sokáig ünnepelhettek, az FC Bruges Odzsidzsa találatával a 18. percben egyenlített. A fordulás után ismét egy ismerős rezgette meg a hálót, a korábban Tatabányán és Debrecenben is légióskodó kameruni Kuemaha már a vendégeket juttat. Előnyhöz. Ezután jött az újabb fordulat, a játékvezető azonnal piros lapot mutatott fel a brűzsi Vargasnak ezért a belépőért, majd a 71. percben a csereként beállt Frutos kihasználta az emberelőnyt és 2-2-re módosította az állást. A hosszabbítás perceiben aztán eldőlt a rangadó, Busuffa a remek egyéni akciója végén csodálatos gólt lőtt, így győzött az Anderlecht és már 9 ponttal vezeti a tabellát.
Kotai Mihály nagyváltós új ökölvívó világbajnokunk lesz a holnap reggeli Sport Express vendége, de előbb Dunasporttal várom Önöket ma este 3:41-kor. Viszontlátásra!
És folytatjuk játékunkat. Telefonszámunk 2-222-222, feladványunk pedig egy udvarias, korrektáron szolgáltató patinás taxitársaság neve. Ráadásul most minden tizedik taxirendelés után 2222 forint értékű taxi utalvány biztosan nyer. Szóval hívjon, taxizzon és nyerjen!
Főtaxi.hu.
Csendes, nyugodt környezetben teljes körű, emelt szintű ellátást biztosítunk lakóinknak Budapest 17. kerületében a Madárdombon. Parkosított kert, garázs és uszoda használat biztosított.
Náthás ordugulás gyötri.
A Nasopax orspré klinikailag igazoltan duzzanat csökkentő és váladékoldó hatású. Nasopax orspré. Kihúzzuk a náthából. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Ne feledje, most minden tizedik taxirendelés után 2222 forint értékű taxiutalványt biztosan nyer. Szóval hívjon, taxizzon és nyerjen.
Főtaxi.hu.
Kedves nézőink, jó estét kívánok! Ismét nagyon nagy volt a különbség a Kárpát-medence délnyugati, illetve északi északkeleti tájainak időjárása között. Ma is legalább 10 fokos hőmérsékletbeli különbséget mérhettünk, és bizony a délnyugati területeken szerencsére az ott élőknek rövidebb, hosszabb időszakokra a nap is előbújt a felhők mögül. Az éjszakai órákban a hőmérséklet általában a nyugati tájakon 0 és mínusz 6 fok közé csökken, ugyanakkor északon, északkeleten akár mínusz 10, mínusz 15 fok is lehet hajnalban. Arra a csapadék még sehol sem várható, ellenben holnap hajnalban is kialakulnak majd akár zuzmarás ködfoltok is. Ezek felszállta után holnap a nyugati területeken lesz a délelőtti órákban több a felhő, a középső keleti tájakon rövidebb időszakokra akár a nap is kisüthet, a késő délutáni órákban pedig délnyugat felől már egyre több felé elered az eső, illetve havas eső, ónos eső, kisebb havazás is előfordulhat. A hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok közé emelkedik majd délutánra. És akkor most lássuk a folytatást, a hétvégét, illetve a jövő hét első napját. Nos, szombaton ismét jelentős mennyiségű csapadék várható a Kárpát-medencében, az északkeleti tájak kivételével, és ez bizony főleg a középső területeken akár jelentős mennyiségű hó is lehet. Vasárnap és hétfőn már inkább csak a déli tájakon kell elszórtan kisebb hószálingózásra, havazásra számítani. Az éjszakák, ahogy láthatják itt mögöttem, továbbra is nagyon-nagyon hidegek lesznek. Most pedig nézzük, mi vár a frontérzékenyekre. Nos, a mai gyenge melegfronti hatás után holnap a frontérzékenyeknek erős melegfronti hatással kell megküzdeniük. Most pedig lássuk a Kárpát-medence nagyobb városait. Nos, Horvátországban és Vajdaságban holnap általában már erősen felhős lesz, végtöbbfelé valószínű eső, havas eső, akár ónos eső is előfordulhat, a hőmérséklet 3 fokig emelkedik. Felvidéken a nap első felében erősen felhős lesz, este fele már kisebb húszáringózás kialakulhat, a hőmérséklet fagypont alatt marad a kora délutáni órákban. Várciumban és Kárpátalján nem kell még holnap csapadékra számítani, Temesváron, Aradon 2-3 fokig melegszik a levegő délutánra. Erdélyben sem valószínű holnap csapadék, Székelyföldön sem, változóan felhős lesz az ég, a hőmérséklet pedig mínusz 2 és 0 fok között alakul. Kedves nézőink, megköszönöm figyelmüket, nagyon kellemes estét kívánok, viszontlátásra!
Kezdetek óta az állatok, növények és emberek éltető eleme.
És előbb-utóbb egy viharfelhőnek is része leszel. És ha elered az eső, akkor a többi vízcseppel együtt neked is le kell ugranod.
Honnan jön és hová tart? Ma ő mesél nekünk. Vízcseppecske. Spanyol mesefilm szombat reggel 8:35 a Duna Televízióban.